Igen, ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ittszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Jó, szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rep City Keleten-Nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Azzal kell kezdenünk, hogy névadó szponzorunknak, a Rep City-nek van egy tök jó akciója, biztos már szembe jött veletek több helyen is, de azért engedjétek meg, hogy mi is elmondjuk, hogy egy ösztöndíj csomagot állítottak össze, igazából 6 sportolót szeretnének támogatni, erre lehet jelentkezni. Nyilván olyan sportolók jelentkezését várják, akiknek mondjuk a sportolás magas szinten meglehetős problémát okoz, tehát mondjuk anyagilag az, hogy folyamatosan sportcipőket venni, felszerelést venni, stb. Szerintem mindannyian vágjuk, hogy miről van szó. 4 darab kosaras és 2 darab kézilabdázó az, akit szeretnének támogatni, és erre lehet jelentkezni. A Rep City-nek a Facebook oldalát, vagy a repcity.hu-t nézzétek meg ezzel kapcsolatban, de mi is kirakunk majd, szerintem csütörtökön vagy pénteken egy posztot ezzel kapcsolatban a saját Facebook oldalunkra. Tehát 6 olyan tehetség kell, hogy összejöjjön, aki ők tudnának támogatni, és aki ezt egy pályázattal elnyeri, egyébként fejenként 250 ezer forintról van szó, és hát ez az is kell, hogy tanulmányi eredmény, illetve a szorgalma kiváló legyen az illetőnek. Itt azért akkor látszik, hogy ugye elsősorban még iskolába járó sportolókról beszélgetünk, ha az ország valamely csapatában aktívan sportol. Tehát olyan csapatsportolót keresünk, aki suliba jár, jól tanul, és erre az ösztöndíjra szeretne pályázni. Biztos, hogy most van itt 3000 hallgató, abból biztos, hogy van valakinek ilyen ismerőse. Mindenképpen hívjátok rá fel a figyelmét. És akkor áttérnénk a mai adásunkra, ami már beígértünk azt hiszem másfél hete, és az előző hétre tartogattuk volna, aztán rájöttünk, hogy sokkal jobb, hogyha ezt ezen a héten tesszük meg, mert hogy volt azóta egy sorsolás, de mindenről bővebben hallhattok, hiszen most jön a March Madness felvezető adásunk, és 2 szokásos vendégünket konferálhatom be, akik egyébként a One and Done podcastben ugye foglalkoznak is az NCAA küzdelmeivel, úgyhogy már jól ismeritek őket, na meg persze rendszeres vendégeink, ők pedig Kovács Ádám és Mészáros Péter. Hello, srácok!
Sziasztok! Köszönjük szépen a meghívást!
Sziasztok! Én is köszönöm a meghívást, és örülök, hogy Zoli itt lehet.
Yes! Ádám, Peti, nagyon örülök neki, hogy elfogadtatok a meghívást. Talán ennyi kulisszatitkot elárultunk, hogy azért kellett picit szervezni, de én azt gondolom, hogy nélkületek ez az adás. Hát ha létre is jöhetett volna, biztos, hogy nem lenne ugyanilyen, mint aminek ígérkezik, úgyhogy nagyon köszönöm.
Igen, inkább úgy fogalmaznék, hogy beszélgettünk volna egyet az Olival, aztán nem raktuk volna ki. Akkor mindenek előtt, szerintem kezdjük azzal, biztos van sok új hallgatónk, sok fiatal hallgatónk, illetve az, aki eddig nem nagyon foglalkozott a March Madness-szel, esetleg csak a draft kapcsán kezdett el a fiatalokkal ismerkedni. Hogy miről is van szó, erről beszélünk most hamarosan, igaz Zoli?
Így van, nem elvéve a srácok kenyerét, a March Madness az gyakorlatilag ugye az NCAA Divízió 1-es országos bajnokság, aminek a lebonyolítása egyébként, ha a lebonyolítása nem is, de legalábbis a menete az, hogy hogyan jelölik ki a csapatokat, hogyan rangsorolják őket, illetve hogyan történik a sorsás, az elég meglehetősen bonyolult. A lényeg, hogy a legmagasabb szintű egyetemi prospekteket láthatjuk, akik általában már egyébként középiskolában is kiemelkedőek. Van azért egy-két ellenpélda erre is. Az idei tournament talán azért is lesz különleges, mert ugye az elmúlt 2 évben, a tavaly előtti az gyakorlatilag egészében elmaradt, de tavaly is ugye korlátozásokkal lett megrendezve. Ráadásul visszatér ugye 2 nagy csapat a tavaly után, amikor lemaradtak a Duke és a Kentucky. Mind a kettőnek, én azt gondolom, lehet akár esélye a bajnoki címre, és a Kentuckynek mindenképp. És a tévétársaságok, amelyek nyilván nagy buzgalommal vágtak bele újra a szervezésbe, illetve a reklám idő értékesítésbe, azt mondták, ugye nyilatkozták le a vezetőik, ugye konkrétan a Paramountról és a Turnerről van szó, hogy 1 milliárd dolláros reklámbevételt remélnek, sőt, igazából ígérnek, és ez azért hihetetlen. Kezd megváltozni egyébként a kinti NCAA világa. Még a kosárlabdát ez nem annyira érte el, de az amerikai futballt már igen, ugye ez úgynevezett image szabály, ami most már lehetővé teszi, hogy bizonyos játékosokat megfizessenek. Előbb-utóbb ez el fog jönni, én azt gondolom, a kosárlabdát is, úgyhogy erre is fel lehet készülni. És én személy szerint egyébként, ha ezzel így zártam ezt a gondolatot, nagyon várom az idei tornát, több olyan prospekt is van, aki engem nagyon-nagyon érdekel. Úgyhogy én azt gondolom, őszinte elmutatom, hogy ennyire még nem voltam felpörögve March Madness miatt.
Ami azt illeti, maga az egész March Madness őrület is olyan, hogyha valaki belekap, és elkezdi nézni a meccseket, akkor ilyen kicsit nem tudja magát leállítani. Tehát nagyon bele lehet élni magad, és lovalni magad ilyenkor az NCAA-be. Persze az igazi, hát hogy is mondjam, vallásos rajongók, azok már jóval korábban követik a különböző divíziók küzdelmeit is. Na de nekünk, mint NBA Podcast, az egyik legfontosabb az, hogy a 2022-es draftnak a legnagyobb ígéreteit, sőt, akár egyszer-kétszer már még előrébb tekintve is, de a jövőbeli NBA játékosokat felfedezzük, megnézzük, hogy milyen csapatokban játszanak, úgyhogy természetesen most is erre nagyban fókuszálunk majd. Peti, azt hiszem, hogy magának a March Madness-nek az ilyen sodrása, az abban is kifejezhető, hogy van egy ilyen statisztika, korábban beszéltünk róla, hogy soha senki még nem tudta megtippelni a teljes March Madness-t helyesen. Magyarán nem tudta még senki tökéletesen kitölteni ezt a 64-es hát ilyen ágrajzot.
Így van, ez tulajdonképpen így a sportfogadások egyik ilyen szent grálja, hogy egyszer valakinek sikerül el teli találatos Madness bracketet összeállítania, de eddig még senki, tehát hogy a szakértők sem tudták megjósolni, és elképesztő fogadási pénzeket lehet ezzel nyerni. Csak néhány apró kiegészítés egyrészről, hogy magának az NCAA-nek nem célja az, hogy a legjobb draft prospekteket vonultassa föl. Ők elsősorban csapatokat, csapat teljesítményeket néznek, de nyilván ez gyakran össze is függ, gyakran pedig egészen különböző vagy külön utakat jár, hiszen mondjuk az ilyen egyszemélyes csapatok, mint idén a Purdue, nem egyszemélyes csapat, de mondjuk egy komoly draft prospektet felvonultató csapat, mint a Purdue Boilermakers, nem olyan magas kiemeléssel, mondjuk harmadik, tehát hogy az magas kiemelésnek számít, de hogy mondjuk az látszik, hogy a négy ágon a harmadik körös, az tulajdonképpen ilyen 20. környéki rangsort jelent, tehát nem top esélyesnek számítanak ezek a csapatok, de nekünk mégis érdekesek lesznek. Tehát ahol jó edző van, jó csapatszerkezet van, gyakran akár idősebb játékosokkal, mint ugye a tavalyi bajnok Baylor Bears csapata, akik most is első kiemelést kaptak, tehát ők lesznek előtérben, és emellett nagyon izgalmas sztorik tudnak lenni, amikor egy-egy hős költemény, egy jó csapat ellen egy játékos részvényárfolyamát nagyon meg tudja emelni, vagy éppen akár egy rossz teljesítményen is múlhat a szezon. Picit hajlamosak a scoutok is túlértékelni a Madness-en mutatott teljesítményt, legfőképpen azért, mert a főnökök, a vezetők, akár a csapattulajdonosok már itt kapcsolódnak csak be a munkába. Tehát nyilván a scout egy évig követi a játékosoknak a teljesítményét, aztán, hogyha Vivek megjelenik Sacramento-ból az egyik meccsen, és rábök, hogy ez a Stauskas gyerek, ez nekem tetszik, akkor ezt tudja befolyásolni a játékosok árfolyamát. Illetve reklámbevételek már most is lehetségesek a kosárlabda divízióban is, például a UCLA Bruins-nál ugye Los Angelesben már az egyetemi játékosoknak is megérte erre a szezonra is maradniuk.
Na, ez viszont ugye azért mégiscsak egy haladás, vagy egy folyamatnak a része. Ádám, te esetleg egy rövid felvezetővel, hogyha készültél?
Készültem abszolút, én magát a lebonyolítást szeretném így röviden elmondani. Március elején közepén gyakorlatilag van egy olyan hét, amit Champ Week-nek hívnak kint az USA-ban. Ez azt jelenti, hogy minden konferencia, amiből összesen 32 van, lejátszam a maga kis rájátszását, és minden egyes konferencia győztes csapat kap egy autóbidet, ami azt jelenti, hogy automatikusan részt vehetnek a March Madness-en, tehát automatikusan bekerülnek ebbe a 68-as tornába, és ilyenkor szoktak bizony meglepetések lenni, szokott olyan sztori előfordulni, hogy mondjuk egy saját konferenciában 7. vagy 8. kiemelt csapat megnyeri a tornáját, és ezáltal kap egy ilyen automatikus belépőt a March Madness-re, és ezáltal elvesz nála jobb csapatoktól esélyt arra, hogy ők kerüljenek be. Ezt bubble-nek hívják, az ilyen billegő csapatokat, amik mérleg alapján vagy bekerülnek, vagy nem. És ilyenkor szokták kint mondani, hogy süllyed ez a bubble, és ezek a bit-stealer csapatok, ilyen alacsonyabban rangsorolt csapatok, ha kifognak egy jó formát itt márciusban, akkor bizony berepíthetik magukat. Ilyen volt most az ACC-ben a Virginia Tech, akik a döntőben a Duke-ot és Mike Krzyzewskit verték meg. Na de vissza a lebonyolításra, tehát 32 ilyen autóbid van, és a többi 36-ot pedig a Selection Committee választja ki a Selection Sunday-en, ami most vasárnap volt, és így áll össze a 68-as keret, amiből az első First Four-nak hívják azokat a csapatokat, akiknek még kell játszani egy meccset azért, hogy a 64-es főtáblára jussanak, ami viszont 1 és 16 között van rangsorolva 4 régióra. És ami az őrületet jelenti, az az, hogy minden egy meccsen dől el, tehát egy meccs és tovább megy a legjobb 32-be, utána a legjobb 16-ba, amit Sweet 16-nek hívnak, aztán ugye az Elite 8-be, és végül ugye a Final 4-ba.
Ezt is Sweet 16-nek hívják, van még más is.
Igen, igen, igen. És a végén pedig egy óriási Final Four rendezvényen derül ki, ugye, hogy ki nyeri meg ezt a tornát. Tehát röviden én ennyit gondoltam volna a lebonyolításról.
Na igen.
És még egy icipici kiegészítést hagyd tegyek. De. Ugye itt 4 ág van, ezeket úgy valósítják meg, hogy egy-egy külön csarnokban zajlik egy ágnak, vagy zajlanak egy ágnak a küzdelmei párhuzamosan 4 különböző helyszínen. A Final Four lesz az, ami egy új külön helyszín kap, ahová majd már csak 4 csapat fog utazni.
Így van. Illetve most, hogyha úgy álltatok neki ennek az adásnak, hogy az NBA prospektekkel szeretnétek tisztában lenni, akkor ezt mindenképpen el kell mondanunk szerintem, hogy most már elég sok mock draft van kint, ti is bármikor 2 kattintással rá tudtok keresni, és akkor látni fogjátok, kedves hallgatók, azt, hogy az international prospektekből nem túlságosan bővelkedik ez a draft, úgyhogy ma ilyen szempontból nem is maradunk le olyan sok mindenről, már csak azért is, mert kétségtelen tény, hogy majd Nikola Jovicsról nem ma beszélünk, aki ugye szerb, és nincs is itt az Egyesült Államokban, illetve van egy ausztrálunk is, Dyson Daniels, aki a G League Ignite-ban szerepel, tehát róla sem lesz szó, de például Jeremy Sochan, aki angol, ő a Baylorban van, elképzelhető, hogy szóba kerül, valamint ugye Benedict Mathurin, nagyon remélem, hogy szóba kerülő kanadai, nem csak a Raptors okán követem a kanadaiakat, hanem nagyon szeretném, hogy a kanadai válogatott végre felkerüljön arra a térképre is, ami eddig már meglepetés, hogy még mindig nincs fönt, ez pedig az, hogy éremesélyes legyen a világversenyeken, és hát Mathurin is sokat tehet majd ezért a jövőben, viszont ő pedig Arizonában van, úgyhogy nagy valószínűséggel róla is lesz szó, tehát gyakorlatilag azt mondanám, hogy a lottery prospektek közül, lehetséges lottery prospektek közül 2 olyan van, akiről azért nem lesz szó, mert egyszerűen nincsenek itt a NCAA-ben, illetve tudtok-e olyanról, aki a csapatával egyszerűen nem jutott be ebbe a bizonyos legjobb 68-ba? Ezt most főleg tőled kérdezném, Peti, hogyha esetleg ez fejből megvan.
A legjobb prospektek közül szerintem nincsen ilyen, aki kimaradt volna, gyorsan átutom. Hát ugye Shadon Sharp, akit még ebben a szezonban nem láttunk, és nyilván nem is most fogjuk először látni. Nem.
Nagyon jó. Szóval akkor hogyha esetleg azzal a szándékkal ültetek le most podcastet hallgatni, hogy na, akkor most elkezdjük egy kicsit feldolgozni a lehetséges NBA prospekteket, akkor ma nagyon sokról lesz szó.
Shadon Sharpról biztosan fogunk beszélni, annak ellenére, hogy azt tudjuk, hogy idén nem fog játszani a Kentuckyban, és hát lehet, hogy jövőre se fog játszani a Kentuckyban, majd ezt elmondjuk, hogy miért, és én azt gondolom, hogy szóba fog kerülni, független attól, hogy tényleg a pályán most nem fogjuk meglátni.
Akkor viszont én azt javaslom, hogy egy top 10 körüli listát dobjunk össze a March Madness-en látható játékosokról, rangsoroljuk őket. Ha esetleg van olyan játékos, aki még, vagy már nem NBA játékos, mégis ide raknátok, azt is természetesen szívesen fogadjuk, ezt most Peti neked mondom, illetve Ádám neked. Talán Peti szólalt meg úgy régebben, hogy egy teljes blogba, úgyhogy akkor Peti, van-e valami biztos top 3-at például, mert ugye elég sokan mondják azt, hogy van egy top 3, top 4, ami mozdíthatatlan, aztán mondjuk a legújabb draftok szerint, vagy mock draftok szerint ez nem feltétlenül van így. De hogy alakul nálad az eleje?
Én 2+2-t mondanék a top 4-re, és ott is van egy jól elválasztható tier a kettő között. Konszenzus 1/1 nincsen, picit talán, hogyha most itt elidőzhetek, az is egy jó kérdés, hogy ezen a drafton van-e egyáltalán olyan klasszikus, hagyományos 1/1-es pick, ami mondjuk tavaly két Cunningham volt. Tehát egy ilyen egyértelmű, kiemelkedő egy per egy, akitől azt várjuk, hogy bajnoki címre törő csapat első opciója legyen. Két játékosban van benne egyáltalán ez a potenciál, de náluk is könnyen lehet, hogy inkább ez a billegő első-második opció szerep inkább a plafon. Az egyikük Chet Holmgren, a Gonzagának az újonc, hát nevezzük centernek, ezt a posztet szerintem majd érdekes lesz, hogyha kicsit belemegyünk. Ő 7 láb magas, elképesztően vékony, most a tankatonon nézem, ott 195 fontnak számolják, de szerintem ez felfelé túloz.
És a másik, akkor, hogyha valaki esetleg nem vágná ezt így, akkor elmondhatjuk azt, hogy a legtöbb NBA 1-es-2-es poszton játszó játékos is nehezebb ennél.
Hát igen. Tehát körülbelül akihez szokták hasonlítani, amikor Kevin Durant megérkezett a ligába, ő volt hasonló felépítésű, de nekem szemre az ő vékonysága az egészségesebbnek tűnt, mint Chet Holmgrené, tehát ez a nagyon-nagyon-nagyon sovány, piszkafa lábú, hát centerposztos játékosra kell gondolnunk, az arca is nagyon megnyúlt, tehát hogy ő valóban egy picit ilyen egészségtelenül tűnik soványnak. A másik játékos pedig Jabari Smith, őt 4-es posztra soroljuk, 6 láb 10 magas, a súlya rendben van, ő is freshman játékos, ráadásul egy kifejezetten fiatal első éves, a draft körül fogja betölteni a 19. életévét, ő az Auburn Tigersnek a játékosa, egy modern, nagyon magas wingről beszélhetünk, és ezen a poszton ilyen típusú játékosok mindig nagyon értékesek. A másik kettő, de lehet, hogy ott át is passzolom a szót Ádámnak, hogy beszéljünk így kicsit felváltva.
Ádám, te egyet értesz azzal, hogy ez a kettő az, akiben megvan egyáltalán a potenciál arra, hogy beszélgessünk ilyen első, igazi első opcióról az NBA-ben?
Nálam kicsit máshogy van a tier, de amúgy kicsit hasonlóan is. Én 3 és felesre veszem azt, akik talán elmehetnek első pickként. Nálam is itt van Jabari Smith és Chet Holmgren, viszont én még Paolo Banchero-t is abszolút ebbe a tírbe helyezném el, illetve nálam még a már említett Purdue Boilermakersből Jaden Ivey is ebbe a tírbe tartozhat, hogyha jól jön ki a Madness. Ugye kértétek azt, hogy hozzunk ilyen kompokat a játékosoknak. Én Jabari Smith-nél most itt lehet, hogy sokan kicsit fel fognak hördülni, de én nyomokban látok Kevin Durantet.
Én is abszolút őt hoztam, csak nyilván hozzátéve, hogy az a shotmaking talán nem reális, de hát az kinél az.
Viszont nagyon-nagyon biztató az, hogy mozgásból, ahogy milyen könnyedséggel felemelkedik dobni a tempódobásait, és tényleg ez a off the dribble triplája is már sokszor biztató, a dobó mozdulata az gyönyörű, és amit érdemes elmondani, hogy ő több mint egy évvel fiatalabb egyébként, mint Chet Holmgren. Egy nagyon fiatal, még nincs 19 éves Jabari Smith, és én benne nagyon bízom, én Holmgrenre nem nagyon tudok kompot, de Banchero-ra is tudok, ugye, aki a Duke-nak a 4-es-5-ös, szerintem inkább ő 4-es lesz, de 6-10 magas, 250 font, tehát neki a teste is már megvan. Ő pedig engem Carmelo Anthony-ra emlékeztet a támadó oldalon, és hogyha itt most fiatalabb nézőhallgatóitok is vannak, a fénykorában lévő Carmelo nagyon tudott pusztítani a midrange-ből, és én Banchero-nál is ezt látom, hogyha megkapja ilyen mid-postban, akkor ő ebből az úgynevezett triple threat-ből elég szépen meg tud indulni, és neki is ez az egy-két leütés és arcból ez a középtávoli, ez nagyon biztató. Szóval nálam így alakul ez az eleje, ilyen 3,5.
Igen, csak nehogy Rui Hachimura legyen belőle, mert kicsit olyan vibe-om is van vele kapcsolatban. Ugye persze Hachimurát is hasonlították anno Carmelo Anthonyhoz, de értjük a játékos típusát nagyjából, akkor igen, ezzel be is lőttük. És ki akkor nálad a negyedik jelölt, aki 3,5?
Jaden Ivey a Purdue-ból, őt egy ilyen kombogárnak mondanám. Itt is most lehet, hogy egy kicsit túlzó lesz a hasonlítás, de engem kifejezetten a fiatal egyetemista Jamorantra emlékeztet, ahogy ő befutja a transition játékot, tehát elképesztő fizikai adottságokkal megáldott, kifejezetten gyors, ilyen 1-es-2-es kombogárról van szó, akinek nagyon sokat fejlődött idén a triplázása, és az, ahogy olvassa a játékot, bár egy kicsit őt nem hiszem, hogy top 1 lesz, de akár hogyha a Purdue Final Four-ba jut, vagy megnyerik, akkor lehet, hogy valaki azt mondja, hogy egy ilyen Ivy nem jönne rosszul.
Uh-huh. Na akkor mielőtt Peti reagálnak, lehet, hogy nála is a második tier 3-as 4-ese, ugyanez a két játékos, de Zoli, nálad is nagyjából ez a top 4?
Nagyjából igen. Először válaszol a Peti kérdés, hogy van-e ugye egyértelmű 1-per-1-es. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban nincs. Viszont van nálam is 3-4 olyan játékos, inkább 4 egyébként, akiből lehet legit úgymond 1-per-1-es prospekt, illetve nyilván extrapolálva, amit várunk egy 1-per-1-estől. És nálam Jaden Ivey a második, Chet Holmgren mögött. Holmgrennel kapcsolatban igazából annyi a probléma, hogy tényleg borzasztóan vékony. Tehát ha akár csak 4-5 kiló izommal több lenne rajta, szerintem ő egyértelmű 1-per-1 lenne, mert egyébként amit csinál eddig idén a Gonzagában, az egészen domináns, nem labdaigényes egyáltalán, és mind a két oldalon dominál. Ha már ilyen kompot keresünk neki, ugye, és ez nem saját ötlet, az egyik draft websájton olvastam, de tényleg találom, mert annyira nincsen olyan játékos, aki ez úgy egy személybe hasonlíthatnánk, hogy védekezésből ilyen Marcus Camby lehet, tehát hihetetlen dobásblokkoló készség, és ugye Camby is, bár nem ennyire vékony, de azért eléggé vékony volt ő is újoncként.
Csak újoncként pedig. Azért ezt jegyezzük meg, hogy Camby aztán szép karriert futott be a testépítés.
Egyébként soha nem lett olyan nagyon izmos, igen, de valóban nyilván azért fejlődött.
Igen.
Támadásban meg nem Dirk a játéka, tehát egyébként nem hasonlít, mert ugye Dirknek nem volt egyszerűen meg az a face-up játéka, ami Holmgrennek megvolt, illetve visszafele is az a mid-range és az a hátra gyűrűnek post-up játék sem volt meg, vagy sincs meg ugye Holmgrennek, de mégis azért, mert ugye 7 láb 1 környéki, hihetetlen jó keze van, és nagyon jól mozog a méreteihez képest, és nem kell ilyen átugrom a védőt típusú játékosnak lenni, hanem borzasztó koordinált, úgyhogy ezért nekem ilyen Dirk Light támadásban. Amellett, hogy mondom, teljesen más lesz a játék stílusuk, mert Holmgren inkább egy ilyen face-up playmaker lesz, és ebből a szempontból szerintem sokkal inkább fog a kezdeti játék a Duranthoz hasonlítani, mint Dirkhez.
Nem tudom, hogy mennyire elvetem őt a hasonlat, de lehet, hogy nála most majd megnézzük, hogy mi lenne, hogyha Bol-Bol hajlandó lenne dolgozni és kosarazni.
Egyébként nem olyan rossz, tehát testfelépítésre, bár mondjuk Bol-Bol nyilván még nála is sokkal nagyobb. Jaden Ivey azért második nálam, mert jó értelembe vett combo guard, 6-4, ugye 193 lehetne picit nagyobb, de nagyon jó wingspanje van, 6-9-6-10 körüli. Nagyon-nagyon jó atléta, nagyon jó egyensúlyjal, irányváltásokban, lassításokban is extra, ami ugye számomra nagyon fontos, és a mai NBA-ben tényleg kulcskérdés lehet egy fiatalnál.
Jó védő, csak a Jamorant hasonlat miatt akartam ezt bemondani, hogy azért Jamorant viszont sosem volt ennyire jó védő, lehet, hogy még most sem az.
Abszolút.
Hát ezzel vitatkoznék, szerintem nem valami jó védő.
De... Szerintem egyébként fejlődött, tehát nyilván támadójátékban extra erős, de egyébként ami ugye a döntéshozatalát illeti, meg egyáltalán az akaratot, hogy védekezzen, abban azért szerintem sokat lépett előre. Amit ugye vele kapcsolatban, és ebben gyakorlatilag mindenki egyetért, hogy megvan benne ez a rommá csépelt, túlcsépelt it faktor, ez a különleges valami, és én ezért is látom benne egyébként azt a hihetetlen upside-ot.
Ez azt jelenti, Zoli,
hogy... Bocsánat, meg helyén van a szíve is, mert szerintem az Ohio State-nél már nagyon várják, hogy ő kijöjjön a draftra, mert tavaly is dobott ellenük egy meccsnyerő buzzer beatert, és idén is.
Na hát Jaden Ivey akkor az Ohio State nagy kedvence lehet, de mondtad is, hogy a Purdue-t igazából kicsit ő viszi a hátán. Viszont Zoli, engem nagyon érdekel, hogy te Jabari Smith-t ezek szerint nem sorolnád be a top 2-be, hogy ez miért van.
Nem. Igen, egyszerűen Ivey upside-ját picit magasabbra értékelem, de ennyi. Ugye Smith Junior jobb játékos jelenleg, ez számomra nem kérdés, és neki is azért elég komoly upside-ja van. Ezért is mondtam, hogy igazából én 3-4 játékosból kinézem azt, hogy benne legyen ez az 1-per-1 potenciál, mert most tényleg nem egyértelmű még egyiküknél sem. Uh-huh. Szerintem egyébként Holmgrennél az lenne, de ugye, ahogy mondtam, a testével kapcsolatos kérdőjelek. Az is tetszik nyilván Smithnél, hogy egy NBA játékosnak a fia, az szerintem nagyon komoly előny a ligában, meg tudja osztani az apja vele azokat a kis belsős infókat, amik tényleg ahhoz kellenek, hogy valakinek nagyon jó karrierje legyen. Ő már úgymond megjárta előtte ezt az utat, és teljesen sok oldalú összetett támadó játéka van, ugye 40% felett dobja triplát, az SEC-be gyakorlatilag ugye nem csak ebből a szempontból, de lepattanózásban és a blokkok terén is nagyon jó, annak ellenére ugye 30 perc alatt játszik, és tényleg a Tigers, ami ráadásul egy contender, egyik legjobb játékosa, és az a fejlődés, amit ő bemutatott, mint shooter, és még akár, mint kreáló, passzoló, én azt mondanám, hogy azért az elég komoly upside-ot sejtett, úgyhogy őt is nagyjából ide venném. És nálam a negyedik helyezett, aki egy teljes enigma, és van, ahol 8., 9., 10. hely környékén írják be, ugye nem is biztos egyáltalán, ki fog jönni a drafton, és bár nem játszik, ugye tudjuk ezen a tornán, de mégis ide venném, mert keretben van, és úgymond az NCAA része idén is, az pedig Shadon Sharp, aki a másik kanadai, Gábor, akitől izgalomba jöhetsz majd, mert hihetetlen upside-ja van.
Na igen.
Ugye, tavaly két Cunninghamnél említettük, hogy a Brandon Roy hasonlatot, akkor ez Shadon Sharpnál is abszolút illik, és tényleg üstökös karriert futott be eddig, ugye egy unranked középiskolai játékos volt gyakorlatilag pár hónap alatt egyes listákon első számú, de kb. Mindenhol top hatos középiskolás prospekté vált, és ugye mehetett volna Kansasbe, de a Kentuckyt választotta. Érdekes ugye az útja, mert januártól iratkozott be, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag ilyen önkéntes redshirt szezonja van. Ugye mit jelent a redshirt? Azt, hogy nem játszol más csapatok ellen, csak és kizárólag ugye ezzel a csapattal. Szerintem hihetetlen potenciál van benne, elit méret, nagyon-nagyon jó atléta, szerintem Wiggins óta nem volt ilyen perimeter prospektjük a kanadaiaknak. Az igazság, hogy engem az se aggasztana, ha nem játszik ugye egyáltalán NCAA egyetemi meccset, hanem kijön ugye ezen a nyáron, amit megtett. James Wiseman-t 3 meccs után draftolták le, ugye, de voltak itt olyan sztorik, mint még Tom Maker, aki egy borzasztó gyenge középiskolában játszott, vagy ugye Moody, aki meg Kínába játszott fél tucat meccset, úgyhogy én biztos, hogy elvinném őt a 4.-5. helyen, hogyha kijön a draftra, nem érdekelne, hogy nem láttam játszani az egyetemi szinten.
Mondjuk, hogy végigmondtad ezt a sort, ebből nagyjából senki nem jött be, tehát Mitch Robinson talán egy jó példa arra, akit alig láttunk, de bejött, és hát nyilván Wisemanbe még bízunk, de igen, szóval
igen,
azért...
Igen, azt mondtam, hogy a draft, nyilván persze, a draft tudjuk, hogy azért valahol egy ilyen lutri meg lottó, de én csak azt akartam ezzel mondani, hogy ez nem lesz szempont. Hanem ha valaki úgy gondolja, hogy benne komoly potenciál, már pedig úgy fogja gondolni, akkor valaki el fogja vinni szerintem a top 5-ben, hogyha kijön.
Akkor te például Bankeronál jobban aggódsz azon, hogy inkább egy Rui Hachimura lesz, mint sem egy Carmelo Anthony, hogy maradjunk
ennek. Az bajom Bankeroval, én nagyon, nagyon nagy kedvencem még mindig egyébként, és nagyon-nagyon sok meccsét néztem idén. Meg ugye az összes összefoglaló gyakorlatilag. A szezon előtt úgy indultam neki, hogy Holmgren, Bankero 1-2, modern magas emberek ide nekem az összeset. Bankero sajnos nem az a shooter, mint amire számítottam, és nem is ez a büntetőző, tehát ott is azért jelzi, hogy mint shooter azért problémák vannak, és a kosárlabda IQ-ja se olyan. Tehát én sokkal többet vártam tőle a labdakezelésben, szervezésben. Kikomp ugye Bankerónak ilyen Sean Kemp, vagy LeBron jutott eszembe, hogyha LeBronnak egy balesetben eltölt volna mindkét lába, és abból még valahogy visszajön körülbelül ide. De mondjuk ez se jó egyébként, mert LeBron nyilván sokkal okosabb volt, szóval nehéz Bankerónak is egy. Van Sean Kemp, mert Sean Kemp nem volt olyan nagyon okos kosárlabda játékos.
Én nekem a Hachimura vonal jobban tetszik, de ne, ezzel nem veszünk össze, viszont
a akkor... Hachimura egyetlen nem banger tudott, tehát tőlem jumpshooter. Bankero meg azért benne van az állat.
Igen, ez igaz, meg a pattanók bőven benne lesznek. Viszont akkor, hát nem tudom, hogy Sharpra akartok-e esetleg reagálni, Peti Ádám, de ha igen, akkor nyugodtan, ha nem, akkor azt javaslom, hogy kicsit görgessük tovább a dolgot. Ez a top 4, vagy top 4 és fél, akkor így Sharp-al. Oké, ez rendben van, és nem tudjuk, hogy Sharp egyáltalán kijön-e a draftra, ugye Zoli részletezte a körülményeit, és akkor Peti, légy szíves, te kezdj, illetve hogyha van még bármi, ami elhangzott, és reagálnál rá, akkor hajrá!
Hú, nagyon sok mindenre szeretnék reagálni. Először is ez a nincs konszenzus 1-1 a drafton, ezt én elsősorban úgy értettem, mint mondjuk amikor a 2020-as draftra gondoltunk, hogy ott volt Lemelóból meg Anthony Edwards, akikről azt mondtuk, hogy jó-jó, kijöhet belőlük a sztár, és egyébként szerintem nagyon jó dolgokat mutatnak az NBA-ben, tehát nem tűnik annyira gyengének most az a top 3, hogy Wisemanben még nyilván bízunk. Viszont a draft előtt azért mindenki úgy gondolta, hogy ezek nem azok az 1-1-ek, akik egyértelmű és konszenzus és megváltást vársz tőle. Tehát ebből a szempontból igazi csúcstalent ezen a drafton nem biztos, hogy van. Persze, vannak olyan játékosok, akiket nyugodt szívvel ki lehet választani 1-1-ként, de ők nem a LeBron két Cunningham, vagy a következő drafton, ugye Victor Wembanyama lesz pont ugyanilyen, akiről már most mindenki tudja, hogy 1-1 lesz, csak az a kérdés, hogy ki nyeri meg a lottót érte. Szóval ilyenek nincsenek, nagyon jó és nagyon izgalmas játékosok vannak. Chet Holmgrenre én nagyon sokat gondolkodtam kompon, és hát annyira egyedi testfelépítése van, hogy nem láttunk még ilyet. Tehát egyáltalán nem láttunk még ilyet játékost az NBA-ben, olyan játékkészséggel, amit ő tud. Én azon próbáltam meg elgondolkodni, hogy a mostani NBA-ben ki lehet olyan játékos, akinek a testalkata, testfelépítése még elérhető távolságban van, és a játéka sincs nagyon messze. Lehet, hogy szét fogjátok szedni a kompot, de én azt gondolom, hogy Chet Holmgren akkor lehet sikeres az NBA-ben, hogyha egy szuper gazdag ember Pascal Siakamja lesz, és valami ilyesmi irányban fejleszti a játékát.
Nekem meg egy az egész NBA legrosszabb játékos, a Pokuševski jutott még eszembe, amikor így gondolkoztam, csak állandóan
a zseni.
Igen, viszont még nem látjuk, hogy Pokuševski hogy lehet jó. Hát Siakamnál meg körülbelül látjuk, hogy milyen szkijei működnek nagyon jól, milyen posztra lehet őt beilleszteni, hogy tud ilyen 4-5-ös átmenetet hozni. Szerintem azért működhet ez, hogy ha jó lesz Holmgren, akkor ez az irány lehet, ami nála működne. A Jaden Ivey-hoz hozott Jamorant hasonlatot én már hallottam sok helyen, de nem szeretem. Egyszerűen azért, mert Jamorant egy generációs atléta, tehát hogy nagyon sokáig nem hiszem, hogy közel ennyire jó irányító atlétát fogunk látni, hát ugye Derrick Rose volt talán legutóbb, aki vele egy lapon említhető, Jaden Ivey azért ezt nem tudja, és amit még nem tud, az irányítókészségek, tehát neki nincs meg az a passzjátéka, ezért is mondhatta rá Ádám egyből, hogy inkább kombógárd, mint sem irányító, úgyhogy nála az lesz a kérdés, hogy kombógárdként lesz-e elég jó ahhoz, hogy first ball handler legyen, és tényleges irányítót tudjon játszani.
Ez egyébként szerintem, a Purdue-ban megtörténik?
Nem, szerintem a Purdue-ban csak irányító mellett játszott.
Aha, na, igen, akkor ez valóban
szerintem
kérdéses.
Szerintem játszott egy kicsit irányítót is, de ahogy Peti mondja, inkább kettest, de amúgy én szerintem az esze az meg lenne ahhoz, hogy a megfelelő rideket azt összehozza egy pick and roll után, mert többször láttam olyat, hogy meccs közben nagyon szépen kipasszolta a sarok triplához, tehát szerintem az esze meg lehet akár.
Meg nagyobb ő igazából, mint Morant, tehát ezért is inkább a kettes poszt, mert magasabb is szerintem egy 3-4 centivel, meg hosszabb is, tehát neki meg lesz a dobó átvéd méret, úgyhogy emiatt nem aggódnék.
Én mégiscsak azt látom, hogy inkább egyes lesz neki a posztja, de egy olyan score first egyes, mint mondjuk, amit Damian Lillard játszik. Tehát, hogy nem a klasszikus playmaker, még az asszisztokat is össze fogja hozni, de Morant nekem egy picit más kategória. És éppen ezért a speciális skillset miatt gondolom azt, hogy az az upside, ami Morantban benne van, szerintem nála nincs meg. Egy modern Dwayne Wade, ugye mindig az ilyen kombogárd dobó hátvédeknél előhozzák. Nálam az elmúlt években még nála tetszik legjobban ez a hasonlat.
Jalen Greenhez képest hol elég hasonló, nem? Méretre is, meg úgy nagyjából játékra is.
És Greennél okosabb játékos szerintem. Tehát igen, előbb látom, tehát Greennél nem látom, hogy irányító lesz.
Mondjuk azt, hogy Green jobb scorer lesz. Igen.
Uh-huh. És a súlya sincs meg hozzá. Ugye Green egy nagyon, tehát egy erősebb felépítésű játékos. És szerintem Green jobb atléta is nála. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Ivy irányító lesz ebben a ligában, de sosem úgy és olyan csapatmozgató játékos, mint Jamorant. Tehát, hogy az a tér szerintem neki elérhetetlen. És én Jabari Smith-t egyértelműen elérakom, ugye Durantet hoztátok, Én meg Jason Tatumot látom nagyon a játékában. Tehát, hogy ő igaz, hogy 6-10 magas, de szerintem előbb fog 3-ost játszani, mint 5-öst. Mert annyira periméter orientált.
Hát őnál egyértelműen Big Wing kategóriába gondolkozzunk, és nem ilyen Holmgrennél ugye inkább center, mert jobb ilyen nem tudod hova rakni. Banchero meg, ez is nagyon érdekes, hogy Banchero 4-es, de ő hogy 4-es? Wingő vagy nem wing? Tehát előbb rakod 3-asba, vagy előbb rakod 5-ösbe? Mert szerintem előbb rakod 5-ösbe.
Én Smithnél érzek ilyen kis JJJ vibe-ot is szerintem. Hozzá is eléggé hasonlít, én azt gondolom.
Hát én meglepődnék, hogyha az idei JJJ védekezést azt Jabari Smith tudná.
Jó, nyilván ilyenkor már azért csalunk meg, tehát most ez is, hogy Morant upside-ját nem látjuk benne, ezért nyilván segítesz, hogy Morant most mit csinál, meg JJJ mit csinál igen. A véd oldalon. Jabari, én azt gondolom, hogy jó játékos, mármint ugye úgy értem, hogy védekezésben is jó játékos.
Igen, korrekt lesz.
Egyébként, hogyha lesz belőle egy Rashard Lewis, akkor is szerintem semmi probléma nincs vele. Tehát a nagyon magas padlóról indul, én azt gondolom, ez a Rashard Lewis, neki szerintem a padló.
És akkor Peti, neked Banchero-hoz vagy Sharphoz még bármi?
Igen, én Banchero-t szeretném megvédeni. Ő szerintem egy nagyon stabil és jó NBA játékos lesz, 4-es poszton, időnként 5-ösbe is be lehet majd rakni. Ez a Carmelo Anthony komp azért tetszik nagyon, mert ennyire jó midrange játékot, mint ami neki megvan, nagyon-nagyon ritkán látunk prospektekről, és ez tényleg Carmelo-t hozzá elő.
Bocs, most eszembe jutott, a tavalyi Julius Randle-höz mit szóltok?
Épp ezt akartam mondani, hogy azt vártam, hogy ilyen Julius Randle-szerűen lesz jó, és ami miatt neki inkább a negyedik helyre esett a várt helye, az, hogy azt a passzjátékot, amit tavaly Randle-nél láttunk, azt nem mutatta, illetve azt a triplát sem mutatta. Tehát úgy tűnt, hogy abban a két dologban, amiben fejlődést vártunk tőle azért, hogy 1-1 legyen, egyikben sem tudott igazi fejlődést mutatni, de én nem látom, hogy ő ne tudna simán 20 pontot átlagolni egy közepes csapatban az NBA-ben. Inkább az a kérdés nála, hogy hogyan lesz beilleszthető majd egy bajnok csapatba. És ezért írja a legtöbb mok már őt inkább a negyedik helyre. Shaedon Sharpot még nem láttam top 4-ben. Tehát ez a Banchero-nál meglévő szerintem elképesztően magas padló, ezt senki nem áldozná be azért, hogy Sharp upside-jával próbálkozzon. 5. helyen már van rá esély.
Oké, akkor viszont most Ádám felét görgetem a szót, és nálad a következő csoport az hány tagú? Mert én már hallottam olyat is, hogy itt aztán 5-től, illetve hát nyilván Sharp az kérdéses, hogy hova kerül, de általában ő is ebbe a csoportba, de hogy 5-től akár 14-16-ig mehetnénk. Van olyan, hát második tier, most fogalmazzunk így, még hogyha az első felét ketté is osztanánk, van olyan második vonal, aki nálad azért egyértelműen még előrébb van, és ide az 5., 6., 7., 8. helyre várható, vagy ez már mindenképpen egy nagy csoport?
Igazából ez a tipikus olyan, mint hogyha kapnék egy ügyvédi megrendelést, és akkor azt kérdezném, hogy szeretnéd, hogy nagyobb csoportra osszam fel, vagy pedig úgy szeretnéd, hogy kisebb csoportokra, mert mindkettőt ugyanúgy meg lehet indokolni.
Akkor én azt szeretném kérni, ügyvéd úr, mert hogy egyébként tényleg konkrétan ügyvéd vagy, úgyhogy ez most így pontos is, hogy kisebb csoportra oszt fel. Ki lenne a következő szűk csoportod?
Igen, akkor én azt tudom mondani, hogy nekem akkor még egy 4-esem lenne, a már általad említett Benedict Mathurin, az Arizona ilyen 2-3-as wing játékosa nálam ebben a tírben a legelső, aztán a címvédő Baylor freshman játékosa Kendall Brown, ilyen 3-as-4-es játékosa nálam a második, akire egyébként azt a kompot hallottam egy Athletic podcastben, és ez nagyon tetszett, Sean Marion, úgyhogy Gábor, neked
külön a figyelmet. Mert őt nem is ismerem ajánlom. Igazán, úgyhogy ez nagyon felcsigázott most, tehát akkor Kendall Brown nevét megjegyzi Gábor, és minden Sean Marion rajongó is.
Igen, hogy nagyon hatékony, nagyon jó védő, a dobása az kicsit szebb, mint Marioné, de ugyanolyan broken, mint az újonc, vagy kezdeti Marioné volt. De én úgy emlékszem, hogy az jó öreg Matrixnak is azért a végére összeállt legalább a 100%, hanem is a látvány.
Igen.
Aztán nálam még Johnny Davis, a Wisconsin, azt hiszem, hogy másodéves játékosa. Igen, sophomore játékosa, aki egy kettes poszton lévő, de brutálisan jól lepattanózó igazi első opciója volt.
Ez, már rögtön Josh Hart jut eszembe, hogy így elmondtad, hogy kettes poszt extra lepattanózás, de hát nála azért több lehet, nem?
Igen, mert ő első opcióként képes azért átvinni az akaratát, és igazából ugye mondtátok, hogy Ivy jó védő, hát ő a Purdue ellen tolt egy 37 pont, 14 lepattanós meccset. Oh. Úgyhogy a Wisconsinbe igazából csak rá kell figyelni, és úgyhogy a Purdue-nak van a legjobb center párosa az egész NCAA-ben.
Akkor Johnny Davis azt eléggé kimaxolta, és ki a negyedik játékosod ebben a csoportban?
Nálam még Keegan Murray, az Iowa a másodéves játékos a fér ide.
Ő egy big wing, ezt szögezzük le.
Igen, pontosan én is így egy 3-as-4-es közé lőném be, 6-8 magas, 2-25 font, úgyhogy még a súlya is benne van, és ő egyre inkább kinőtte magát ilyen per 36-os statra, majdnem 27 pont, 10 lepattanó, több mint 2 blokk, tehát még őt tudnám idehozni, és egyébként Sharpot azért nem tudom betenni, mert nem láttam játszani, de tényleg, hogyha upside-ra megyünk, őt is ide lehet hozni, illetve akit még, mivel Duke meccset keveset láttam, most AJ Griffint is beteszik ide, de őt én, nekem a plusz egyes kategória.
Jó, akkor először is ezen a négyen menjünk végig, aztán majd Peti meg Zoli esetleg vitatkozhat a sorrenddel, vagy hogy ki az, akit ők innen hiányolnak, de ugye már emlegettünk egy-két kompot, most akkor kezdjünk mégis Maturinnal, aki egy szuper atléta, és szerintem, mivel kanadai, ezért kicsit az RJ Barrett hasonlat az adja is magát.
Nekem egy kicsit Jimmy Butler van még benne.
Aha, jó, hát ez a két játékos igazából mutat némi hasonlóságot, de azt mondod, hogy az a győztes mentalitás is meg lesz Maturinban, amiről Jimmy Butlert annyian ismerik?
Hát néha képes eltűnni, de ugye az Arizona annyira egy tehetséges, meg jól megkomponált csapat, szerintem Zolinak az egyik kedvenc csapata lesz most a Madnessben, mert igazán nemzetközi brigádról van szó, van svédjük, észt, litvánok, afrikaiak is vannak, most nem tudom pontosan, hogy melyik országból, és hogyha már vicces névről is fogunk talán beszélni, az irányítójukat úgy hívják, hogy Kör Krisa, és igen, nem véletlenül az a keresztneve, hogy Kör, mert nagy rajongói voltak Steve Körnek a szülei, úgyhogy ő 25-ös mezben nyomja, és anno ugye Steve Kerr is Arizonában játszott.
És akkor az ő csapatában van ott Maturin 2-3-as poszton, ez az NBA-ben gyakorlatilag egy wing, nem big wing, de wing pozíció. Ugye említetted még Johnny Davis-t, akinek hát egy ilyen kiugró szezonja van. Ő hozzá hoztál bárkit, aki azt hasonlítanád?
Hát én nem nagyon, én így feltettem volna ezt a kérdést, de nekem nagyon, nagyon bejött ez a Josh Hartos hasonlat a lepattanozás miatt, viszont ő benne megvan legalább egyetemi szinten ez az első opció. Josh Hart anno egy nagyon jó Villanova egyetem mellett bajnok, itt Johnny Davis inkább a Van Man Show-t tolja. Uh-huh. Úgyhogy meg is válaszoltad végül is, amit felcsetettem kérdést.
Oké, okay, igen, Murray-t említetted ugye még, ő tehát egy big wing, és van-e valaki, akihez viszont tudnád hasonlítani, mert ugye most az elmúlt években azért jó pár big wing érkezett az NBA-be.
Én ezt inkább átdobnám Petinek vagy Zolinak, hogy hozzál valami kompot.
Oké, okay, akkor még kiszedem belőled. Kit is említette egyébként másodszor? Ha jól emlékszem, talán Kendall
Brown. Kendall Brown, igen.
Ő neki meg a Marion. Jó, rendben. Akkor Peti, vitatkozz a sorrenddel, reagálj és hoz kompokat nekünk.
Hát szerintem sorrendről itt annyira nem érdemes beszélni ebben a tírben. Kendall Brown engem meglepett, nekem nagy reményeim voltak vele kapcsolatban a szezon elején, és én is úgy közelítettem hozzá, hogy hát ez a srác mindent tud, hogy a következő Sean Marion legyen, és tényleg nagyon jó védő, de támadásban jelenleg még annyira használhatatlan és kiegyensúlyozatlan, hogy hogy egy picit csökkentek az én elvárásaim is, meg elkezdett esni a mokkokon. Ennek ellenére tennék vele egy próbát, ő az upside játék, és maradjunk is ennél a Marion Kompnál.
Én őt most bocsak, nem... akarom mondani, hogy ez legutóbb George Jacksonnak nem nagyon jött be ez a Marion Komp.
Igen, és én nem is raknám be ebbe a tírbe. Éppen emiatt akkor már is nézem a jegyzetemet, csak itt lapozgatok, hogy amit most fölírtam, igen, Ben Mathurin, na én őt inkább a másik kanadaihoz, a mostanában látott Andrew Wigginshez hasonlítanám. Tehát, hogy szerintem az ő játék az sokkal inkább benne van. Egy olyan 3&D játékos, aki nem rossz védő, de első opcióként nem annyira elkötelezett a védekezés irányába, és kreálni nem nagyon tud. Uh-huh. Úgyhogy éppen ezért vagy a 3&D szerepbe fog belekeveredni, vagy most a Madnessen, hogyha egy nagy menetelésnek ő lehet az ászlóvívője, akkor lehet, hogy valaki benne látja azt is, hogy második, vagy esetleg hát... lehet egy harmadik, második opció talán benne lehet, hogyha most villant valamit, de ez a megszelidült csapatában a helyét megtaláló Wiggins nekem jobban tetszik rá, és ez semmilyen negatívum nincs benne, mert nem egy per egy elvárásaival kell neki szembesülnie.
Mondjuk Jaylen Brown-t hozhatnánk akkor még felkompnak, azt gondolom ezek alapján, amit mondtál.
Igen, az se rossz komp egyébként. Én ezt jobban látom, szerintem a Butlernek a passzjátéka meg játékintelligenciája az Ben Mathurinban annyira nincs meg, de egyébként én őt is nagyon kedvelem. Ő az a játékos, aki az előző drafton Josh Primoval szemben nem jött ki, hanem várt még egy évet. Mind a kettőjüket valószínűleg első kör végén vitte volna el valaki, aztán a Spurs
húzott egyet, igen, Primo.
Igen, tehát Mathurin nem lett volna lottery pick tavaly, de most az lesz, úgyhogy ezzel ő mindenképpen nyert. Keegan Murray-t is nagyon szeretem, kicsit egy olyan vibe-ja van, mint ami két éve Obi Toppin volt, tehát hogy nagyon jó számokat hoz, egyébként egy akkori Daytonnál talán egy kicsivel jobb csapatot cipel a hátán.
Ez az Iowa, ugye?
Ez az Iowa Hawkeyes, így van. És ugye Toppint John Collinshoz hasonlítottuk, szerintem Keegan Murray inkább wing, ugye ő csak 6 láb 8 magas, elég jó a felépítése, nekem egy Prime Tobias Harris jut leginkább róla az eszembe. Ugye nem a mostani, aki harmadik opcióként nem találja a helyét, hanem mondjuk a Clippersben látott, vagy a korai Sixers időszakban látott Tobias Harris.
Aki megvédekezett is annó, erre már
igen, sem igen, emlékeznek. Igen, igen, pontosan, tehát hogy lehet, hogy egy kicsit jobb védő tud lenni Murray, sokkal nem, de egy kicsit igen, és abszolút négyes posztos. Tehát se azt nem látom, hogy hármas legyen. Hát ötös csak nagyon speciális helyzetekben.
Igen, bár az NBA-ben, aki négyes, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy small ball center, vagy esetleg nagyon giga line-upokban hármas. Tehát ma már ezt jelenti a négyes poszt. A big wingnek már nincsen más funkciója, mint sem a vagy small ball center, vagy a wing rotáció tetején, úgymond. És akkor még Johnny Davis-t említettük. Neked mennyire tetszik, illetve van-e rá ugye bárki, akit hasonlítanál, mert hogy Adamnak nem volt?
Azért hagytam a végére, mert nekem ő ebben a térben egyértelműen az egyes számú ember. Én nagyon szeretem Johnny Davisnek a játékát. Josh Hart hasonlat jó, viszont ugye első opciót játszik, és emiatt nem jön ki, hogy tud-e olyan jó védő lenni, mint Hart, mert egyszerűen egy teljesen váratlan sztori, hogy Johnny Davis most felrobbant Wisconsinban, tehát ezt senki nem látta nála jönni, és ez a megnövekedett szerep, megnövekedett terhek, abban is megmutatkoznak, hogy gyakran ő tüdővel nem bírja a meccsek végét. Meg védekezne ő, de nincs annyi energiája, hogy első opció legyen, gyakorlatilag csak ráfigyel az ellenfél védelme, és még hátul is teljesítsen. Viszont egy NBA környezetben, ahol egy picit kevesebb figyelmet kapott, szerintem igazi 2-way potenciál van benne. Na az a kérdés, hogy lesz-e mindenben elég jó ahhoz, hogy egy ilyen második, harmadik opció legyen egy csapatban, vagy éppen semmiből nem lesz elég jó. Kicsit mindent megcsinál, de nem lesz elég jó a dobás, nem csúcsatléta, tehát nem, ez már jelenthet problémát a betöréseknél. viszont hogyha ezt a mostani NCAA szintet nézzük, akkor én őt egy ilyen nagyon kortalan dobó hátvédnek látom. Tehát aki igazából bármelyik érában megtalálja a helyét, és ilyen klasszikus two-way dobó hátvéd nem is nagyon jut eszembe az elmúlt évekből. Még egy nagyon pici Rip Hamilton vibe-ot érzek benne, de a mostani ligából Josh-t jó hasonlat.
Zoli, bármire, ami elhangzott, kérlek reagálj, illetve hiányolsz-e valakit innen ebből a 5., 9. környékről?
Igen, én gyorsabban fogok végezni, mint a srácok. Nekem Adrian Griffin Jr. ugye nagyon-nagyon tetszik, mint prospect. Én gondolkodtam is azon, hogy még feljebb rakjam őt akár a top 5-ömbe, de ugye az a probléma vele, hogy nagyon-nagyon sérülékeny volt korábban, és hát emiatt ugye kérdője.
Csak bár emlékeztető ő a Duke-os, akit ilyen plusznak megemlített Ádám.
Illetve beszéltünk erről az archetípusról, mint korábbi NBA játékos fia, azt hiszem az ő apja is NBA játékos volt.
Így van.
Úgyhogy ezzel nem előny.
Kihez hasonlítanád, hogyha van bárki, akihez hasonlítanád, ugye ő 6-6 magas, hihetetlen wingspannel, szóval ez már az a kategória, ami már megkarcolja a Big Winget is. Egy 6-6 magas, de ha jól tudom, 7-0-as wingspannel. Ez igen, ő már bárkit tud fogni, hogyha úgy van.
Érdekes, hogy említettétek a Butler összehasonlítást. Melyik játékosnál is volt pontosan? A Johnny Davisnél, vagy Maturinnál inkább?
Maturinnál említette Ádám, igen.
Igen, hogy én több helyen is olvastam, hogy Jimmy Butlert Griffin Jr.-ba is belelátják. Egyébként nyilván Butler mint egy sikeres dobóhátvéd, kis csatár, vagy akár ugye bizonyos line-upokba erőcsatár, tehát ez a Big Wing prototípus nyilván fel fog merülni pár helyen. A másik még, amit olvastam nála, és ez tényleg nagyon rögtem, hogy Jordan Hamilton, de 2 plusz jellel. Tehát vannak ilyen összehasonlítások is, hogy választanak egy játékost, aki nem igazán jó, és akkor mögé raknak egy pluszt, és ugye itt megy akkor a 2 pluszos, tehát 2 szint feletti Jordan Hamilton lehet Griffin. Bármit is jelentsen ez, ugye nem tudjuk, hogy mit jelent. Tehát ő a 6. nálam, Johnny Davis 7. Őt a Spurs-be egyébként szerintem, annak ellenére, hogy van egy Rahedli játékosok, ugye az alsó posztokon, én őt nagyon megnézném. Akár mint egy ugye Derek White helyettesítő, hát persze ugye tudjuk, hogy egy évig nem játszana úgyse a csapatban.
Igen.
Lenne ideje beilleszkedni. Gondolkodtam egyébként Jalen Duranen, aki egy throwback center gyakorlatilag. Az igazság, hogy nem volt szívem őt berakni végül a top 10-ben, mert amit tud, azt nagyon-nagyon jól tudja, de ez tényleg ma olyan szinten throwback skill, egyszerűen nem érdekel, nem ér annyit, mint akár 5-6-7-8 éve.
Igen, tehát csak ha valakinek esetleg ez a szó meg slang nem lenne meg, ez ugye azt jelenti, hogy egy old school skillsettel, ezt is jó angolul mondtam, szóval egy régi skillsettel, egy régi tudáskészlettel, képességekkel, képzéssel rendelkező center, és azért nyilván elgondolkoztató az, ami mondjuk egy Vernon Carney Jr.-ral történt az elmúlt években, vagy tehát van egy-két ilyen center, aki kijön, igaz, általában a második kör első felében, és hát ők nem
igen, nagyon kerülnek pályára. Ő annyira jó, bocsánat, tehát Durán annyira jó, hogy őt azért lehet, hogy el fogják vinni a lateriben, mert ugye 7-5-ös wingspanje van, hihetetlen testalkata, brutális izomtömege, és ráadásul ez a laza izomzat, tehát nagyon jól is mozog, de ráadásul egyébként nem annyira csúnya a dobó mozdulata. Tehát ha valamelyik GM el tudja hitetni magával, hogy ez a csávó előbb-utóbb megtanulhatja a dobást, akkor én nem lepődnék meg, hogyha elvinni valaki akár a 10. hely környéken.
Akkor ez volt a plusz név, és akkor, ha jól láttam, akkor te nálad sincsen annyira magasan Kendall Brown, illetve Keegan Murray-t sem említetted még, akkor te rá sem vagy annyira rápörögve talán.
Akkor már konkrétan végig is mondom itt a 9. listámat, ugye én azt már lelőttem a point, ugye, hogy nálam Bancsér az 5., Adrian Griffin Jr., ugye a 6., 7., Johnny Davis, 8., Benedict Maturin, a 9. az általatok említett Keegan Murray, és itt nálam majd utána jönnek már ezek, akikért én valószínűleg ugye reach-elnék. Ilyen lesz az egyik Durán, akit ugye nem tudtam a top 10-be berakni végül. Keegan Murray-t mondtam, mert ő.
Igen, mondtad, és ugye beszéltünk róla, kicsit Obi-Toppin merült például fel, de hát majd meglátjuk azért, egyébként Toppin egyelőre sokkal kevésbé biztató, mint a karrierja az egyetemen, és hát ez rengeteg ilyen nagyon fizikális, de elsősorban fizikalitásából megélő félmagas ember, négyes, nagyon big wing játékosnál, hát láttunk erre több példát, maradjunk annyiban. Viszont akkor Ádám, mit gondolsz például Durant említéséről, illetve hogy folytatnád ezt a listát? Most már nem megyünk sokáig, mert megbeszéltük, hogy kb. A top 10-ig megyünk, de hogyha a tíred, a következő tíred az kicsit kilóg, akkor őket még beszéljük át mindenképpen.
Igen, nálam Jalen Durant, ugye, aki a Memphisnek a freshman centere, ő nálam a 13. helyen van most, de évelején őt top 5-be várták. Én olyan kompot láttam nála, hogy Dwight Howard, nyilván szegény ember Dwight Howardjáról van szó, ebből is az jön le, amit mondtatok, hogy ez a igazi régi vágású, ilyen festékbeli szörny center, tehát nála azért még kérdéses, hogy mit fog kezdeni ebben a modern ligában. Nekem hát igen, itt már azért nagyon ízlésekről és pofonokról beszélgetünk. Nálam itt még Ty Washington van, a Kentucky-nak a szerintem jelenleg kombógárdja, mert nehéz róla eldönteni, hogy ő irányító lesz-e. Ugye Petivel sokat beszélgettünk arról, hogy ő mennyire tud ugyanolyan pályaivet bejárni, mint a tavaly draftolt. Nem jut eszembe a Philly-nek a Kentucky.
Tyrese Maxey.
Így van, köszi Peti. Tehát hogy érdekes, hogy Tyrese Maxeyhez képest ő mit fog tudni befutni. Kicsit talán lassabb nála, viszont a feel for the game, tehát ahogy érzi a játékot, az szerintem jobban megvan nála, és a csapatra gyakorolt hatása is talán kicsit pozitívabb, mint a Kentucky-s Tyrese Maxeynek, tehát nálam ő van itt.
Bocsánat, egy picit közbeszólhatok, csak egy icipici gondolat erejéig. Ezek nagyon halvány különbségek, tehát hogy szerintem Maxey és Ty Washington alapvetően nagyon hasonló játékosok, és hogyha a szalag mélyére megyünk, ha finom különbségeket szeretnénk találni, akkor tudjuk ezeket megfogalmazni. Tehát, hogy egy távolabbi nézőpontból ők közel állnak egymáshoz kifejezetten. Aha.
Tehát akkor ez a De'Aaron Fox archetípus úgymond, aki a gyorsaságával, betörésével fog először érvényesülni, de egyébként ki tud passzolni, és egyébként van némi remény rá, hogy lesz triplája és védekezése.
Szerintem ők magasabbak mind a ketten, és a védekezésük eleve jóval előbbről indul. Az a kérdés, szerintem Maxeynél is az volt a kérdés, hogy lesz-e first ball handler. Most azt látjuk, hogy Harden mellett talán jobban áll neki az a szerep, amikor nem first ball handler, és Ty Washingtonnál is ezt látom. Tehát, hogy én mind a kettőt kombogárdként gondolom inkább el, mint egy Fox típusú irányítóként.
Akkor viszont Ádám felé úgy fordulnék, hogy Ty Washington miért csak ennyire lent van? Tehát vannak itt kérdések? Mert ha én nekem most valaki azt mondja, hogy kapok egy várható Maxeyt, már csak az idei éve alapján, akkor azt jóval följebb választom ki szerintem, ez nem is kérdés. Vannak akkor kérdőjeleid veled kapcsolatban, illetve ugye említetted, hogy ő Kentucky, tehát nyilván azért egy elég jó egyetemen játszik, ő most sokáig megmutathatja majd magát, ez még fel is tornázhatja az értékét, és de azt is tegyük hozzá, hogy sokkal magasabban is volt a korábbi mokkokon.
Hát azért vannak vele kérdőjelek. Egyrészt szerintem az is kérdéses, hogy mennyire bírja az ő teste az NBA-s sorozatterhelést. Kentucky-ban is többször voltak ilyen apróbb, de azért kellemetlen sérülései, amikor le kellett jönni egy fél időre, akkor a bokája elszállt, visszajött, akkor megint kiült egy-két meccset. Tehát egyrészt ez, másrészt az, hogy én nagyon lassúnak és körülményesnek érzem egyelőre a kinti dobását, másrészt, hogy azért szerintem neki, hogyha ő tényleg ilyen valódi ilyen floor generált akarnak belőle faragni, akkor ott még azért van hova fejlődnie passzkészség terén is. Úgyhogy nálam ezek azok a kérdőjelek, illetve amit nem is feltétlenül hozzá szeretnék elmondani, de olyan érdekes, hogy az idei draft classben nincsenek nagyon jó irányítók, tehát ugye ezt nálatok is szerintem a top 10-ben egyáltalán nincs irányító, de lehet, hogy a top 20-ban sem lesz.
Aha. Van-e még bárki, aki itt a top 10 környéken szerinted meg kell említeni, és aki teljes joggal bekerülhet? Most kérlek, hogy ne bánj ezzel nagyon szigorúan, mert tudom, hogy akár 7-8 játékos is szóba jöhetne, de aki még ide kívánkozik nálad.
Hát most mondok egy érdekes választást, nálam ő inkább ilyen olyan pick, aki inkább ilyen dark horse, tehát nem fogják elvinni a top 10-ben, de én biztos vagyok benne, hogy a top 10 legjobb játékosa lesz ennek a draftnak, és ő nem más, mint Ochai Agbaji, a Kansas senior 2-es játékosa. Úgy senior, hogy még nincs 22 éves, tehát itt ne ilyen Duarte öreg senior gondoljunk, és ő akár az évjátékosa is lehet, ami nagyon biztató, hogy ő neki nagyon-nagyon nyers, erős izomzata van, tehát brutálisan szálkás, látszik, hogy a konditeremben tölti a szabad ideje nagy részét, és emellett viszont nagyon finom keze van. Tehát majdnem 7-szer dobott rá meccsenként, és ezt tette 40%-kal úgy, hogy ő volt az, akire leginkább figyeltek az ellenfél játékosai, úgyhogy én azt gondolom, hogyha ő egy jó csapatban ilyen 16-tól mondjuk 25-ig így elmegy, akkor rá lehet számítani floor spacerként is, illetve nagyon jól használták ilyen backdoor cut-okban, ahol feladták neki, és hát a jó rugói miatt könnyen behúzta ezeket a helyzeteket. Tehát én még rá gondoltam, illetve az LSU...
Bocs, csak hogy képbe helyezkedjünk, ugye ő egy nagyjából 2-es posztú játékos, 6-5-6-6 magas, jó nagy wingspannel, és ahogy említetted, elit atléta, aki a játék többi részében is elkezdett megmutatni egy-két dolgot, és hozzáteszem, hogy mennyire meglepő ez a pick ilyen magasan, vagy legalábbis az említés, látok olyan draftot, 2-t is most mockot, amiben második körbe várják, úgyhogy ez tényleg így extra, és akkor ki a másik?
Hát még egy ember van, aki egyébként nekem így nagyon szimpatikus, ő az LSU Tigersnek hát itt 4-es poszton írják a tankatonra, Tari Eason, 6-8 magas, 2-16 a súlya, ő egy sophomore játékos. Én nem tudok hozzá igazán jó kompot, egy nagyon balkezes, domináns játékos, aki igazából úgy szerzi a kosarait, hogy leütögeti a labdát, és valahogy mindig úgy fordul le, hogy megtalálja magának ezeket a középtávoli, vagy inkább gyűrű közeli befejezéseket.
Egy csak balkezes Scotty Barnes? Mert ő neki hasonló nagyon ugye a támadó arzenálja, hogy...
Igen, viszont nem tudom, hogy Scotty Barnes mennyire jó stílekben, mert Tari Eason viszont stílekben brutálisan jó, és switch védekezésben is.
Igen, a switch védekezés az Barnesnak egyértelmű problémája. Nyilván közben meg ez nem egy tökéletes komp, hiszen Barnes egy fantasztikus passzoló a posztján. De igen, tehát és róla mit kell még tudnunk egyébként? Milyen egyetem, hol nézzük majd?
Hát ugye az LSU Tigers, akik igen, most egy olyan botrányba keveredtek, hogy most rúgták ki az edzőjüket, Will Wade-et, ami nagyon szokatlan húzás itt a Madness előtt pár nappal. Hát Will Wade olyan problémákba keveredett, hogy nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, de volt itt azért egy kiterjedt egy-két évvel ezelőtti FBI nyomozás, és itt azért beépített tanúk beszélgetése alapján, tehát amikor ilyen beépített informátorok beszélgettek Will Wade-del, akkor ott Will Wade megemlítette, hogy ők most a szabad fordítást, azt ne várjátok tőlem, de ő tett egy strong ass offert, akkor, amikor még nem lehetett ilyen ajánlatokat, sem másmilyen ajánlatokat tenni, tehát neki röpülnie kellett, és valószínűleg az LSU is súlyos szankciókkal fog majd szembenézni. Tari Eason illik abba a kultúrába, ami az LSU-nál van, tehát ez elsődlegesen egy amerikai foci suli, és a kosarasaik is olyanok, hogy földbe döngölnek, és tényleg switchelnek, és kaparnak, és védekeznek, és Eason ide illik, tehát ő egy igazi védős.
Ez alapján irány az Orlando.
Igen, én Kicsit nekem egy picit Herb Jones van meg benne egyébként.
Wow. Na, ez szuperül hangzik. És egyébként én őt nem annyira néztem, de ez alapján, amit elmondtál, a Herb Jones hasonlat az adja. Na, de akkor Peti, te jössz, és neked kikívánkozik ide a 10 végére, melyek azok a játékosok, akiket meg kéne említenünk szerinted?
Hát majdnem minden név elhangzott, egy nem, de róla arról volt szó, hogy ma nem beszélünk, úgyhogy, mert hogy Dyson Daniels a G League-ből, szerintem a lottery prospekteket ezzel el is lőttük, viszont még ha már itt Terry Eason-ról volt szó, ez a Herb Jones hasonlat is nagyon jó, mert hogy szerintem NBA-ben ő nem kap majd annyi dobást, mint NCAA-ben, aki még mellett eszembe jut, az Robert Covington. Hasonló magasság, talán egy picit erősebb Terry Eason, erősebb felépítésű, hát nem, lassabbnak nem mondanám, de hogy én egy abszolút ilyesmi négyes small ball five játékost várok tőle, és nekem is nagy kedvencem itt a 10 környékén.
Okay. Zoli, van-e nálad esetleg olyan név, aki most nem hangzott el, de szerinted 10 környékére várhatjuk majd a drafton, illetve itt a March Madness-ben is a legjobb 10 játékos közé kerülhet, és NBA prospect?
Most nem vagyok 100%-ig biztos benne, Kendall Brownról beszéltetek már, ugye?
Igen, ugye őt még nem is tudom, hogy ki hozta be, talán Ádám nagyon korán.
Nekem ő nagyon-nagyon tetszik, és akár itt a 11-12. Helyen elvinném, de lehet, hogy a top 10-ben is, nyilván attól függ, hogy ki mit választ meg, melyik GM vagyok, milyen játékosra van szükségünk. Ő egy nagyon brutális védő, tehát tényleg a készségei azok abszolút elit jövőbeni potenciált predesztinálnak ebből a szempontból, és hát támadásban nyilván egy teljes, totál roleplayer jelen pillanatban, de azt meg nagyon jól csinálja, tehát 39%-kal triplázik, igaz, hogy gyakorlatilag csak a wide open meccsenként ilyen egy-két kísérletet, de 59%-kal a mezőnyből. És igen, ez a 10 pont, ez semmi gyakorlatilag, még az NCAA-ben sem, de ő egy nagyon-nagyon érdekes prospekt, úgyhogy rajta mindenképp elgondolkodnék. És hát van, még felírtam magamnak ugye Ochai Agbaji-t, aki...
Igen, hát, akkor ez is egy olyan név, ami már ugye elhangzott, és te is jó mélyről idehoznád, akár bepróbálnád. Van egy-két ilyen nagyon jó tipped általában, ami bejön, ami néha a második körösökre is rámutatsz, és a legutóbbi ilyen, akarom mondani, hogy a legutóbbi ilyen találatod, az pont ugye hasonló poszt volt, vagy hasonló alkat, mégpedig Eljó Dosunmu.
Na, örülök neki, mert egyébként én már azból, hogy ezeket ugye elfelejtem, úgy kb. Az adás másnapján, kiket hova raktam, meg kikről beszéltem. És akit még ugye felírtam magamnak, az John Butler, aki hát egy nagyon érdekes prospekt abból a szempontból, hogy a magassághoz képest, ami ugye 7 láb 1, nagyon-nagyon mozgékony, igaz, hogy rohadt vékony is, tehát 100 kiló alatt van bőven ő is, és ebből a szempontból kicsit Holmgrenre hasonlít. Meg ami csodálatos, hogy majdnem 40%-kal triplázik, ugye 39-el, viszont hát az a gáz, hogy 44%-kal büntetőzik, ami hát felvet bizonyos kérdéseket. Úgyhogy az a 39%-os triplázás, ez nagyon-nagyon jó eséllyel egy hihetetlen fluk. Igaz, hogy ugye 31 meccsen játszott idén, és azért meccsenként majdnem 3-at rámel, de hát basszus, akkor is hogyan büntetőzhet valaki 44%-kal, aki egyébként majdnem 3 kísérletből 39%-kal triplázik, ez sehogy nem fér a fejembe.
Én azt gondolom, hogy itt a játékosokon végigmentünk. És
reagálhatok még egy picit csomagban, bocs, hogy megszakítalak, Gabi.
Okay.
Egyrészről most, hogyha már Butler előkerült, a Florida State-nek egy nagyon izgalmas fiatal magja van. Itt több kifejezetten nyers és egyébként ígéretes freshman játékossal. Ugye ez az egyetem, ahonnan Scotty Barnes érkezett, ahonnan Jonathan Isaac érkezett, Patrick Williams érkezett, tehát, hogy ilyen hosszú kezű wing játékosokat képeznek, és nagyon úgy néz ki, hogy ez a mag, ez jövőre lehet esélyes a Madness-re, és a legtöbb szakíró szerint senki nem fog most kijönni a draftra idén. Úgyhogy itt egy év tanulás, és akkor jövőre eljuthatnak egész messzire. Agbajihoz szerettem volna még annyit hozzátenni, hogy ő abszolút ugyanaz a játékos, vagy ugyanaz a prospekt volt, amikor a Kansasre került, mint a már említett Wiggins, mint a már említett Josh Jackson, tehát az iszonyatos rugókkal rendelkező, hosszú karú, kis wing játékosok. Én most meglepődnék, hogyha jelen helyzetben valaki nem húzná ki a láteriben, tehát neki felment elég szépen az értéke szezon közben, illetve hát nála is a Madness lesz elképesztően érdekes, hogy itt tud visszazuhanni a 20-asok köré, vagy bebiztosítani a helyét a láteriben. És még Jalen Duranről nem ejtettem én szót, akit én nagyon szeretek, szerintem vele tényleg meg fogjuk látni azt, hogy milyen lenne hogyha a mai ligába érkezne meg Dwight Howard. Én azt nem érzem túlzónak ezt a comparisont, csak ugye tényleg itt volt egy íraváltás a ligában, hogy ezek a centerek ma már kevésbé használhatóak. És gyakorlatilag Durennél is megfigyelhető, hogy szezon közben, amikor Penny Hardaway kitalálta, hogy akkor hogyan is használja őt ténylegesen, milyen irányító játék kell ahhoz, hogy ő olyan helyzetekben kapja meg a labdát, ahonnan hatékony tud lenni. Itt volt egy váltás, és az elmúlt hónapjai már sokkal jobban sikerültek, mint a szezon eleje, úgyhogy ő abszolút felfutóban van. De hát az NBA-ben is hiányoznak ezek a pass first irányítók, akik egy centert tudnának tömni.
Hát nem tehetetlenül kompnak, csak vessük már be ide Ayton és Adebayo nevét, hogy nyilván ők tisztában vagyok vele, hogy mind a kettő jól passzol, főleg Adebayo, és hogy akár egyesig is le tud Adebayo váltani, az, hogy van azért egy jumperjük, de hogy akkor az ő képzettségük is már teljesen más, mint Durenné, ugye? Tehát Durennek nincsenek meg még ezek a középtávoli jumperek se, nem lesz feltétlenül jó passzoló játékos, tehát ezért gondolod a Howard hasonlatot jobbnak, csak azért, mert ugye tripla nélkül azért még el lehet egy center, még pedig sztár is lehet, tehát ezt látjuk.
Nem, egyszerűen ilyen testet legutóbb Dwight Howardnál láttunk, tehát hogy ő tényleg ennyire izmos. Egyébként Ayton nem rossz, hát még és talán Gobert neve is eszembe juthat, talán Ayton és Gobert között lehet félúton, hogyha kijön belőle a sztár, de őt aztán tényleg etetni kell. És ő tényleg csak drop coverage-et fog tudni védeni. Gobernél gyengébb védő viszont lehet egy midrange dobása, Aytonnál gyengébb támadó játékos viszont talán egy kicsit jobb védő lehet, úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ő mit tud majd az NBA-ben, de hát egyszerűen annyira magas a cserélhetősége, tehát hogy pont egy tírrel lejjebb nagyon kiváló centerek vannak ezen a drafton is. Christian Koloko, Mark Williams, akik megcsinálják. Ismael Kamagate Párizsból, bármelyikből kijöhet egy ilyen csúcs gyűrűvédő játékos, és hogy elpazarolsz egy picket top 10-ben azért, hogy Duren, aki kicsit jobb alapokkal indul, ő legyen az embered. Szerintem ő egyértelműen lottery pick, és nem lepődnék meg, hogyha 10-ben menne el idén.
Oh yeah. Akkor viszont most egy pici pihenésképpen, mielőtt a podcast lezárása az lesz, hogy a csapatokat megnézzük, hogy ti kikre figyeltek oda, és miért. Zoli, ha minden igaz, akkor te készültél egy érdekességgel ebben a bizonyos March Madness-ben, illetve lehet, hogy az egész NCAA-t egybevéve is készültél ezzel az érdekességgel.
Igen, ugye én mindig keresem azokat a cikkeket, ahol a játékosok neveit próbálják megvizsgálni ilyen-olyan szempontok alapján. Nem feltétlenül csak a leghülyébb, hanem a legérdekesebb és a legmenőbb neveket is keresve. És találtam egy nagyon jó cikket, tehát nagyon sokat őszintén nem kellett készülnöm rá. Az idei szezon előtt nem biztos, hogy mindegyik játékos ott lesz ugye a 64-ben, a 64 csapat rosterén, de azt tetszett ebben a cikkben, hogy különböző szempontok alapján ötösöket csinált. Nem csak alliteráció, hanem ugye az a már említett menőség alapján is, illetve van egy all-lingo csapat is. Ugye a lingo az mit jelent? Az gyakorlatilag egy ilyen, amikor a névnek van egy ilyen mögöttes, sok esetben kicsit ilyen pikáns jelentése is. És akkor kezdjük ezzel a bizonyos all-lingo csapattal. Itt van egy ugye Rivaldo Soares, Soares. Van egy Richie Springs, Springs az ugye a rugó, tehát rugózik. Soares az meg ugye szintén hát átrepül gyakorlatilag, ugye soaring through the air, szokták mondani. Igen. Ők is ugye egyik átrepül, a másik szétugorja magát. Van egy Townsend triple, tehát két P-vel, és ráadásul egyébként jó triplázó srác. van egy Brion Pass, ez a srác neve, ő nyilván jól passzol, és van egy Keith Trell Blocker nevű játékosunk, aki pedig ugye blokkol, tehát itt minden megvan a csapatban, blokkoló, passzoló, triplázó, és van két, egy nagyotugró, illetve ugye az égen cikázó játékosunk is. Egyébként van még egy ugye Hardnett is ebben a keretben, illetve egy Josh Mballa, ugye Mballa, imádom ezeket a kameruni szerű neveket, Mballa, hogy ejtett ki az M, az ugye...
Nem mindig néma egyébként, szóval nem hogy néma egyébként. Az az úrva, hogy nem mindig néma.
Jó, és akkor van nekünk ilyenünk még itt, hogy Adonis Arms, Adonis karjai, nem tudom, hogy ki szeretném, hogy Adonis karjai között talán remélhetőleg jó védő, mert akkor ez így ugye működne. Van egy alliteráció csapatunk. Segíts Gábor, mit is jelent pontosan az alliterál? Az, a,
mikor az a lesz, hogy ugyanolyan rímmel, betűvel, ugye? Vagy akár ugyanolyan betűkkel kezdődik. Sőt, van belső alliteráció is, például mondjuk a paripa és az ipari park is egy alliteráció. Na mindegy, bocsánat, vége a magyar órának. Ez benne is hagyhatjuk.
Név, de ez főleg ugye angolul Flandros és PHL-lel. Flandros Fleming Junior. Van egy Phoenix Ford, ugye Phoenix madár, Ford autóval. Van egy nagyon vicces, ilyen kicsit ilyen franciás, Devonair Dutrieve. Devonair Dutrieve. Van nekünk Darlington Dubarunk, de van egy Bubuyi, nem játék, most Bubuyel, és van egy Chuck Champion, illetve Tony Tony, úgyhogy ez is zseniális, és akkor van az All Assist csapat, ahol őszinte nem feltétlenül értem a lényeget, de itt ugye úgy van elmagyarázva, hogy metaforikusan ez a csapat gyakorlatilag passzol a következő névnek, tehát nem tudom, hogy ebben a logikát kifejti majd meg. Van itt egy Saint Thomas, Roman Penn, Noble Days, Olivier Maxence Prosper, Criss Cross, ez a, volt egy rap duónk, ugye? A 90-es években
Criss Cross. Így van, fiatalok.
Igen, van egy Hunter Woods, és egy Churchill Bounce nevű játékos, és van egy nagyon vicces Golden Dyke. Ugye a Dyke az slangben hát a leszbikust jelenti. Angolul Golden, van egy arany leszbunk, 6-10-es csatár egyébként. És akkor vannak végül a menők, akik tényleg egyébként nagyon-nagyon menő névvel rendelkeznek. Van nekünk egy Aiden McCoolunk, tehát konkrétan benne nevében a srácok, hogy cool. Van egy Kobe Elvis, azért ez elég erős.
Igen.
Van egy Tyler Perry, aki ugye azt hiszem a rendező miatt lehet érdekes, ugye, mert ugye ő majdnem ugyanaz, ugye a Tyler Perry a híres afroamerikai rendező, aki hát egy laza $1 milliárd vagyonnal rendelkezik. Van egy Nike, tehát keresztneves rendszer, Nike Sibande, és van egy Zeke Mayo, mint majonéz, egy Kimo Ferrari, és egy Sir Isaac Heron, aki kicsit hát hallja az a neve Sir Isaac Newtonra, ő Sir Isaac Heron, nagy valószínűséggel egyébként Sir Isaac Newtonról.
Igen, gyanús, hogy itt van, lehet valami. Na, hát a kis rövid kitérő után reméljük, hogy mindenkinek az agya kipihente ezt. Most akkor arra kérnélek lezárásként titeket, és akkor maradunk a sorrendnél, hogy először Ádámot, hogy beszélj arról az egy-két csapatról, akit kiemelten szeretnél figyelni itt a Madness alatt, és nyilván csinálj egy picit kedvet hozzájuk, mert gondolom, hogy van sok hallgatónk, aki alapvetően nem néz NCAA-t, de lehet, hogy ilyenkor, vagy pont most becsatlakozna, és akkor, hogyha van egy-egy csapat, aki közel áll ahhoz a kosárlabdához, amit ő szeret, vagy olyan sztárja van, aki közel áll az ő stílusához, akkor így rá tud csatlakozni, úgyhogy ezt figyelemmel kísérve kérlek, hogy egy-két csapatot reklámoz nekünk, Ádám.
Nyilván az egyik legnépszerűbb csapat a Gonzaga, ahol ugye a már említett Chet Holmgren van, és egyébként ők Drew Timmyvel a legjobb ilyen 4-5-ös párost alkothatják az egész NCAA-ben. Nekik van egy nagyon jó, szintén kanadai irányítójuk, Andrew Nemhard, tehát ez az a csapat, ahol megvan a jó hátvéd játék és a jó center játék is. Tehát ugye a Gonzaga, akik nagyon esélyesek lehetnek egy Final Four-ra, ugye tavaly is már a döntőben voltak, idén sem lettek rosszabbak, és akár kijöhet nekik a lépés. A már említett Arizona, ugye Benedict Maturinnal és a nagyon sok nemzetközi játékossal, svédekkel, litvánokkal, a nagyon jó centervédővel, Kolokóval, ők most ilyen eléggé favorizáltak, sokan várják tőlük, hogy akár meg is nyerjék, ők is első kiemeltek. Nekem az egyik nagy kedvencem az Auburn Tigers, ahol Jabari Smith játszik, náluk egy őrült dobásblokkoló van, Walker Kessler, aki ráadásul egy fehér srác, de nagyon jól érzi a blokkokat centerként.
Historikusan is kiemelkedő blokk arányt hoz ebben a szezonban, azt hiszem, tehát dobások 24%-át blokkolja, amit ő véd, és ez az elmúlt 10-15 évre visszamenőleg azt hiszem második az All-NCAA listán.
Igen, és hogyha már ilyen historikus dolgokról beszélünk, akkor a Kentuckyt is fogom figyelni, ahol Oscar Sheevel hoz nagyon brutális lepattanó számokat, szerintem százalékban ő is elég komolyan a támadó lepattanóknál mindenképpen. Ugye Ty Washington van ott még, illetve Obi Toppinnak az öccse, Jacob Toppin, szintén elég jó rugókkal rendelkezik. A Kansas nagyon érdekes még nekem, Ochayag bácsival, a UCLA-t fogom figyelni, akik tavaly óriási meglepetésre jutottak be a Final Four-ba, Johnny Juzengel és Jaime Jaquez-zel, hogyha már az alliterációkról is szó volt, a Purdue Egyetem Jaden Ivey-val, van egy nagyon jó dobó európai játékosuk, Sasha Stefanovic, és van egy 7 láb, 2 magas centerük, kanadai Zach Edey, illetve aki a padról jön center, Travion Williams, ők 20-20 percet szoktak játszani, Travion Williams meg egy igazán jó ilyen centerpasszoló, ilyen Boogie Cousins szintű centerpasszai vannak, illetve aki még nálam, vagy amelyik csapat nálam Dark Horse Contender, az a Texas Tech, aki igazán szereti a rakkolós védekező kosárlabdát, talán még őket tudnám így kiemelni. Úgyhogy nálam ők a lista, és csütörtök délutántól kezdődik a Madness amúgy, csütörtök délután ilyen 4-6 körül, és megy egészen hajnali 5-ig a meccsáradat, több meccs egy időben, úgyhogy én ajánlom mindenkinek, hogy csatlakozzon rá, mert csak szeretni lehet ezt az őrületet. Peti, nálad a lista?
Igen, én még a Duke-ot szeretném kiemelni, akiknek az is lehetséges, hogy ezen a drafton 5 első körös pick fog tőlük érkezni, ugye a Paolo Banchero és AJ Griffin mellett a már említett Mark Williams, aki egy 6-10 magas másodéves sophomore center, és elképesztő 7-7-es wingspanje van. Ő a klasszikus gyűrűvédő és gyűrűtámadó magas ember, abszolút roleplayer, viszont olyan fizikai adottságai vannak, hogy emiatt nagyon sokáig, vagy hát inkább úgy mondom, hogy hosszú NBA karrierje lehet, és stabil kezdőcenter lehet a ligában, őt olyan 15-20 környékén, tehát közvetlenül a lottery után várják most a drafton. Wendell Moore van még náluk, aki harmadik évét tölti most a Duke-on, és egy ilyen nagyon magasan jegyzett prospektként érkezett középiskolából. Nála kicsit az a probléma, hogy mindenhez ért, de úgy igazából ez a Master of None típus, ahogy nincs olyan dolog, amiben igazán elit lenne, talán a wing passzjátéka, amik kicsit kiemelkedik, ő egy izgalmas játékos, beférhet az első körbe, és Trevor Kills is, a 6-4 magas freshman, hát inkább wingnek mondanám őt, Ludort klónnak, Lugans Dort klónjának szokták emlegetni, ami szerintem elég jó komp, tehát hogy ennél nem nagyon lehet jobbat hozzá. Annyi, hogy Dortot non-shooternek vártuk a drafton, Trevor Kills meg szimplán nem egy jó vagy nem egy stabil shooter, tehát egy picit magasabbról indul, mint Dort, de egy abszolút hasonló felépítésű játékosról van szó. Akiket én még szeretnék megemlíteni, az Ohio State Buckeyes csapata, akik 7. kiemelést kaptak, nem biztos, hogy hangos madnessük lesz, viszont aki NBA prospekteket akar nézni, azok számára őket érdemes figyelni. 2 nagyon izgalmas wingjük is van, AJ Liddell és Malachi Branham. Liddell, ő inkább 4-es, egyelőre a tripla az még kérdéses nála. Idén jó számokat hozott, de az kérdés, hogy NBA-ben is tudja ezt hozni, de egyébként egy nagyon NCAA szinten nagyon jó játékos. Hát ő is az a big wing kategória, hiába a 6-7 magasság, erős felépítésű, ügyes játékos. Brenham, ő alacsonyabb, ő 6-5 magas, kicsit fiatalabb is, őt nem is várták, hanem Dunn prospektnek, viszont elég jó szezont hozott, ő egyáltalán nem tud még dobni, de minden más a játékának jó erre az alacsony, védekező, betörő, hát nem kifejezetten atletikus, de hogy jókat tud ugrani azért ő is. Úgyhogy ő most felkúszott a bordokra.
Zoli, neked van-e esetleg olyan csapat, aki még nem hangzott el, de kiemelten követed őket valamiért?
Nem igazán, tehát én is azért a Gonzagának, illetve a Purdue-nak fogok ugye drukkolni, már csak azért is, mert amiatt követtem úgy igazán a March Madness-t az elmúlt 3-4 év talán, mindig olyan csapatoknak drukkolok, amelyek még nem nyertek. A Gonzagának nagyon-nagyon kijárna már egy, és szerintem egyébként elég nagy esélyesek is, nyilván itt toronymagas esélyesekről nem nagyon lehet beszélni azért, vagy ritkán lehet beszélni a March Madness alatt. És hát nyilván Holmgren az egyik kedvenc prospektem, és akkor ugye Ivy miatt a Purdue a másik, ők is ugye első győztesek lennének, úgyhogy nagyon remélem, hogy valamelyik csapat. Nem néztem most meg az ágat, hogy ők összejöhetnek-e egyáltalán a döntőbe, de ha igen, akkor remélem, hogy ez lesz a döntő is.
Hát ugye az én kedvenc csapatom a Villanova, most az nem ez az év lesz, de hát meglátjuk. És hát én azt gondolom, hogy akkor így elköszönésképpen mindenképpen kezdjük azzal, hogy egy kis játékot is kieszeltünk a legkitartóbbaknak, akik annyira érdeklődtek, hogy végighallgatták ezt a maratoni adást, azoknak most szeretnénk elmondani, hogy a legjobb 8-at kell megtippelni, Zoli.
Igen, én gondolkodtam közben rajta még így adás alatt is. Legyen az a játék, hogy egyértelműen a legjobb 8-at kell megtippelni. Ugye a Sweet 16-en gondolkodtunk, de az megnehezíteni a ti dolgotokat is, meg a miénket is. Ugye a legjobb 8-at tippeljétek meg, minden egyes helyes csapattipp ugye 2 pontot ér, és emellett szeretnénk, ha a döntőt, de csak a döntőt is megtippelnétek, hogyha azt eltaláljátok, az ugye 4 pont, és a döntőhöz már számszerű eredményt is várunk, ugyanis ha valaki eltalálja a döntő két résztvevőjét, és a számszerű végeredményt, az gyakorlatilag azonnal nyer. Tehát ez egyfajta Jolly Joker lesz, hiszen nagy valószínűséggel nem lesz ilyen, de ha mégis, akkor azt gondolom, hogy megérdemli a nyereményt, független attól, hogy egyébként hány csapatot talált el a 8-ból.
Mire egyébként ezt meghallgatjátok, ezt a podcastet, valószínűleg már kint lesz egy külön játékposzt is, és ott várjuk majd kommentekbe ezeket a bizonyos megfejtéseket, tehát a top 8-at kell megtippelni, illetve írjatok egy döntő párosítást és egy eredményt, és ez alapján a nyeremény a Rep City-nél 3 különböző hát egyetemnek a pulóverjéből is választhattok, úgyhogy pulcsit lehet majd nyerni. A Rep City és a mi közös felajánlásunk ez, és hát szerintem mindenképpen megéri, mert ezek a pulcsik azért nem a legolcsóbb kategória, úgyhogy és elég jó minőségi cuccokról van szó. Tehát van 3 egyetemünk, azt hiszem a North Carolina az egyik, abban biztos vagyok, de van még 2, talán Gonzaga is van, és abból lehet majd választani egy pulcsit a nyertesnek, úgyhogy ez a játék, ez még jön, és akkor tudnotok el, hogy nem sok időtök lesz egyébként, az első meccseket, azokat még pont láthatjátok előtte, szóval talán ennyi előny van, de péntek éjfélig várjuk ezeket a tippeket. Egy olyan poszt alá, ami most ebben a pillanatban, amikor ezt hallgatjátok, már kint van, mert ezt már kedd este kiraktuk, ezt a nyereményjátékot. És hát akkor Mészáros Péter, Kovács Ádám, külön inkább Mészáros Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma, és hogy segítettél nekünk eligazodni a March Madness őrült vágtájában.
Köszönöm szépen a meghívást, jó volt, hogy ismét Ádámmal közösen, és így 4-en beszélhettünk még, hogyha időnként bábeli zűrzavart is teremtettünk, de adásban nekem ez az élmény, amikor egymással ütköztetjük a véleményeket.
Na köszönöm, igen.
Sziasztok.
Ádám, van Enden Podcast egyébként a March Madness után, vagy közben várható ezt, így akkor tőled kérdezem meg. Egyben köszönöm szépen a részvételedet.
Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget és a meghívást. Hát én most tervezem amúgy, hogy nagyon betárazok energiaitallal és kávéval, és legalább 1-2 napot végignyomok, de szokás szerint azt tudom mondani a maroknyi Van Enden hallgatóknak, hogy nem ígérhetünk semmit, de szerintem egy Madness értékelő biztos, hogy lesz, de ha még összejön Petivel megbeszélni, akkor lehet, hogy így a Madness közben is egy magunkhoz képes rövidebb adással igyekszünk jelentkezni.
Tehát nem 4 óra, csak 2,5 értjük, igen. Jó, köszi szépen, Ádám. Köszi mindkettőtöknek, hogy itt voltatok.
Én is köszönöm, srácok, és én a magam részéről most várom nagyon a mock draft adásunkat nyáron. Remélem, hogy mind a ketten ott tudtok majd lenni. Köszönöm még egyszer, Peti és Ádám, sziasztok!
És Zoli, neked is köszi. Hát igen, ugye ez a két adás, ez nagyon jó olyan szempontból, hogy összehasonlítani, hogy addig mennyit változnak a sorrendek, mennyit változnak az értékelések, és a mock draft adásokon majd szóba kerül az a 2-3 játékos is, aki most nem tudott szóba kerülni a legelején. Úgyhogy ennyiben mindenképpen izgalmas lesz összehasonlítani akár ezzel, és hát mi meg hamarosan jövünk, folytatjuk az overreaction-t, meg lassan rákanyarodunk a playoffra, úgyhogy nekünk aztán bőven lesz programunk a következő hetekben.
Így van, örülök, hogy itt lettem. Szia, Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, szombaton is lesz adás, és péntek éjfélig ne felejtsétek el leadni a tippeteket, hogyha még nem tettétek meg esetleg a poszt alatt, és addig is minden jót kívánunk nektek. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.